Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kántor Viola. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti helyzet, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy a frissen jóváhagyott 90 milliárd eurós hitel mielőbbi folyósítását sürgette Ukrajnának az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke, valamint az ukrán államfő. Részletek Varga Mónikától.
Informális EU csúcsnak adott otthon csütörtökön Ciprus nem sokkal azután, hogy az Európai Unió tanácsa bejelentette. A tagállamok jóváhagyták a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának, valamint megállapodtak az Oroszország elleni új 20. szankciós csomagról, ami tovább nehezíti az ország számára a kőolajkereskedelmet. Magyarország február vége óta blokkolta mindkét lépést, Szlovákia pedig a büntetőintézkedésekhez nem járult hozzá, arra hivatkozva, hogy Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást a barátság vezetéken. Szerda óta azonban újra érkezik nyersanyag a csővezetéken, a hitel és a szankciók így zöld utat kaptak.
Three countries opted out and one held us hostage, Viktor Orbán for a long time, so that is...
Egy ország, Orbán Viktor hosszú időre túlszulejtett minket, de ennek most vége, kommentálta a történteket Krisztián Mihály észt miniszterelnök az informális EU csúcsra érkezve. A kölcsön és a szankciós csomag elfogadásának nem csak az észt kormányfő örült. António Costa, az Európai Tanács elnöke nagyon jó napnak nevezte a csütörtökit. Két fontos lépést teszünk afelé, hogy megerősítsük Ukrajnát. A 90 milliárdos hitellel hozzájárulunk Ukrajna fenntartásához, fennmaradásához, pénzügyi szükségletei kielégítéséhez és ahhoz, hogy megvédhesse magát Oroszországtól. Emellett fokozhatjuk a nyomást Oroszországon is a szankciókkal. Most már ideje a következő lépésre koncentrálni, ami Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak első hivatalos fejezetének megnyitása, hangsúlyozta a tanácselnöke. A hitelből 30 milliárd euró jut makrogazdasági támogatásra, ami Ukrajna legsürgetőbb költségvetési szükségleteinek kezelésére lesz felhasználható. A maradék 60 milliárd euró az ország védelmi ipari kapacitásainak bővítését teszi lehetővé. A finanszírozás szigorú feltételekhez kötődik, például a jogállamiság betartásához, illetve a korrupció elleni harchoz. Az EU a kölcsönt két részletben folyósítja, 2026-ban és 2027-ben is egyaránt 45-45 milliárd eurót tervez kifizetni. A kölcsönről a csütörtöki EU csúcs előtt egyeztetett az Európai Tanács elnöke, Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, valamint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Közös nyilatkozatukban a hitel mielőbbi folyósítását sürgették. Ukrajna államfője azt mondta, a pénzt például az ország kritikus infrastruktúrájának helyreállítására használnák.
We had quite, you know, difficult, really awful winter.
Nagyon keménytelünk volt, intenzív rakéta és drón támadások áldozatai voltunk. Ezek több mint 90%-át kivédtük, de nem mindet, és ez megrongálta az energetikai rendszerünket. Ez komoly nehézséget okozott nekünk. Sokat tettünk a helyreállításért, hogy felkészüljünk a következő térre, de szükségünk van még pénzre ehhez. Részben erre használjuk majd a kölcsönt, hangsúlyozta Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök Orbán Viktor és a Fidesz választási vereségéről megjegyezte. Szomszédok vagyunk, békében kell élnünk. Szerintem a miniszterelnöknek nem volt igaza, mert nem szabad szítani a gyűlöletet a szomszédaink iránt. Nem csak a szomszédaink iránt, senki iránt. Nem lehet ezt csinálni, mert szerintem ez egy hiba. Látjuk is az eredményt, fogalmazott. Arról is beszélt, hogy készen állnak, hogy Magyar Péter kormányával együtt dolgozzanak és segítsék egymást. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök nem vett részt az informális EU csúcson. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Az Európai Bizottság rugalmasságára is szükség lesz, ha a magyar kormány az augusztus 31-én lejáró helyreállítási alapforrásaihoz úgy akarna hozzájutni, hogy áttereli a forrásokat a Magyar Fejlesztési Bankba. Erről beszélt az Inforádiónak Gálik Zoltán, külpolitikai szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, a riporter Kalapos Mihály.
Fejlesztési pénzekkel kapcsolatban ugye két nagyon fontos határidő van, az egyik az valóban az augusztus vége, a másik pedig ennek az évnek a vége, december 31. Mind a kettő olyan jogvesztő határidő, ami ugye korlátozza azt, hogy mit is tudunk és milyen projekteket tudunk indítani, illetve lefolytatni. Itt az a kérdés, hogy egy úgynevezett előfinanszírozási móddal az Európai Unió engedi-e, hogy ezeknek a pénzeknek a kifizetése egy más konstrukcióban valósuljon meg, ami gyakorlatilag egy banknak a bekapcsolását jelenteni a rendszerbe, és azon keresztül folynának át a pénzek. Ez azt jelenteni, hogy előfinanszíroznák, egyébként is az Európai Uniós projektek ugye előfinanszírozottak, de ebben az esetben még egy szereplő lenne, és ennek a banknak a közbeiktatásával valósulnának meg a projekteknek a pénzei, aztán a kockázatot vállalva, ugye a banknak kellene ebben az esetben akár felára lesz majd díjaznia, a későbbiekben kifizetésre kerülnének az összegek. Most nagyon összetett a kérdés, ugye több szempontból is, hiszen az Európai Uniós projekteknél a megvalósulás az általában hosszabb idő szokott lenni, ugye vannak különböző M+2-es, M+3-as konstrukciók, ami az évek számát jelenti, illetve hát a kifizetések is több részletben történnek, utólagos lehívások vannak. Ebben az esetben ugye szinte egyszerre kellene mindent megvalósítani, illetve hát az Európai Bizottság részéről is egy rugalmasságra szükség lenne, hiszen gyakorlatilag itt kockázatok vannak, hogy nem teljesülnek bizonyos feltételek időre, mégis megindulnának a projektek, illetve ha még teljesülnének is jogilag a mérföldkövek, ezeknek a végrehajtása és a számon kérése, a gyakorlatban történő megvalósítása, ez gyakorlatilag előzetes bizalom alapján működne. És hát ebben a rendszerben pedig ugye a többi Európai Uniós intézményi szereplő, a parlament, illetve a tanácsnak is lehet szerepe, akik esetleg számon kérhetik a bizottságot, hogy miért engedett egy ilyen lehetőséget, noha már korábban volt ugye Lengyelországgal kapcsolatban ilyesmi, illetve Horvátországgal, ugye ez egyre szigorúbb felügyelet alatt áll ez a módszer.
Tehát elvileg akkor nincs akadálya, de nem biztos, hogy bekövetkezik. A határidőnek a kitolása az teljesen elképzelhetetlen?
Hát ugye jogilag lehetséges, tehát volt már erre példa, de azért mindenképpen egy politikai akarat is szükséges ehhez a típusú megvalósításhoz, illetve hát ugye látni kell, hogy mennyire mennek előre a reformok. Ugye itt 27 mérföldkőből már megvalósultak a igazságszolgáltatás reformjával kapcsolatos intézkedések, a többi a korrupcióval kapcsolatos intézkedések főleg, amik fontosak lennének. Az időnek a kitolása ugye ez azért nagyon kétséges, hiszen ott viszont tanácsi határozat kellene hozzá, ugye ez nem csak a magyar, hanem akkor esetleg más programokat is érintene, parlamentnek a bevonására is szükség lenne, tehát itt nagyon nagy köveket kellene megmozgatni ahhoz, hogy ezt sikerülne így átvinni. Elvileg lehetséges, de gyakorlatban nagyon kicsi az esélye.
Gálik Zoltán külpolitikai szakértőt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották. A parlamenten kívüli Magyar Szövetség arra kéri az államot, hogy rendezze a Benes dekrétumok alapján történő földkisajátítások ügyét. A párt szerint hosszú ideje fennálló problémáról van szó, amelyet átfogó földreformmal lehetne kezelni. Javaslatuk szerint egy új szabályozás pontosan meghatározná, milyen feltételek mellett és hogyan kerülhet sor kisajátításra. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A Magyar Szövetség azt mondja, hogy 1991 óta több mint 5000 földparcellát vett át az állam a Benes dekrétumokra hivatkozva. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy nem magukat a dekrétumokat akarják eltörölni, hanem azt a gyakorlatot kifogásolják, amely lehetővé teszi az állam számára ezekre alapozva a tulajdonok elvételét. A párt alelnöke Őri Péter szerint szükség lenne egy új törvényre is, amely ideiglenesen leállítaná a kisajátítási döntések végrehajtását. A kormány részéről másként látják a helyzetet. Robert Fico miniszterelnök korábban úgy nyilatkozott, hogy a Benes dekrétumok sérthetetlenek. A pozsonyi parlament tavaly decemberben fogadta el a büntető törvénykönyvnek azt a módosítását, amely 6 hónapos börtönbüntetéssel sújtja azt, aki megkérdőjelezi a Benes dekrétumokat. A témában megszólalt Robert Kalinyák miniszterelnök helyettes is, aki vitatja, hogy bárki a dekrétumok miatt veszíteni el a vagyonát.
Mi visszavetlite, ako Benesove dekréti môžu niekomu niečo skonfiskovať? Nijako.
Magyarázzák meg nekem, hogyan tudják a Benes dekrétumok valakinek valamiét konfiskálni, semmiféleképpen. Csak a földalap jelentkezik azért a vagyonért, ami már megillette volna 1945 óta, de azt valaki nem a törvénynek megfelelően használja, fogalmazott Kalinyák. A Magyar Szövetség bírálja ezt az álláspontot. Szerintük a miniszterelnök helyettes kijelentései azt erősítik meg, hogy a kormány támogatja azt a gyakorlatot, amelyet a szlovák földalap hibakorrekció néven folytat. A párt úgy véli, ez lényegében a vagyonelkobzások folytatását jelenti, és a kollektív bűnösség elvét erősíti. Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke azt mondta, ha a miniszterelnök valóban javítani akarja a szlovák-magyar kapcsolatokat, akkor a kormány tagjainak is visszafogottabban kellene nyilatkozniuk, különösen ebben az érzékeny témában. Hozzátette, szerinte idővel az alkotmánybíróság is kimondhatja a büntetőtörvénykönyv vonatkozó paragrafusának alkotmányellenességét, de a parlament akár már korábban is dönthetne annak eltörléséről. Őri Péter arra is felszólította a szlovák földalap vezetését, ne várjon további törvényi változtatásokra, hanem azonnal állítsa le a vitatott kisajátításokat. Úgy fogalmazott, ez a gyakorlat szerinte törvénytelen, alkotmányellenes és aláássa a jogbiztonságot. Az alelnök szerint a probléma sokakat érinthet, úgy véli, azok is veszélybe kerülhetnek, akiknek felmenői között magyar vagy német nemzetiségűek voltak, vagy ilyen nevük volt. A parlament nemrég első olvasatban elutasította a kataszteri törvény módosítását, a javaslat korlátozta volna azoknak az adatoknak a hozzáférhetőségét, amelyek segíthetnek feltárni a vitatott földkisajátításokat. A Magyar Szövetség szerint ez pozitív fejlemény, mert így továbbra is hozzáférhetők maradnak azok az információk, amelyek szükségesek az ügyek kivizsgálásához. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Lemondtak a négypárti bukaresti kormányban betöltött tisztségeikről a Szociáldemokrata párt miniszterei, mert a Nemzeti Liberális Párthoz tartozó miniszterelnök azt követően is posztján maradt, hogy a szociáldemokraták megvonták tőle a bizalmat. A három pártira zsugorodott koalíció, benne a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, kisebbségben folytatja majd tovább a kormányzást. Zsámboki Zsolt kérte helyzetértékelésre Pászkán Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet külső munkatársát.
Mondhatjuk, hogy a menetrend szerinti kormányválság következett. Ha csak a nyilatkozatokból indulunk ki, hiszen akkor itt koncepcionális különbségek voltak, részben az, hogy a szociáldemokraták azt nehezményezték elsősorban, hogy nem csak a megszorítási intézkedések voltak aránytalanok, tehát inkább a közember sújtották, és kevésbé az államapparátust. Elsősorban az ő választóikat érintették, és nem a koalíciós társak fő választói rétegén. A másik, és talán ez lehetett, ami igazából kenyértörése vitt a dolgot, az a kormány által belengetett terv, hogy neki állnak az állami vállalatok részleges, vagy egyes esetekben teljes privatizációjának. Ezek a nyilvános okok, amelyek ide vezettek, és még többek között a miniszterelnök viselkedése sem tetszett a szociáldemokratáknak. Tény, hogy Illé Bolozsán miniszterelnök nem tartozik az igazán, úgymond, emberbarát, vagy legalábbis látványosan emberbarát személyek közé.
Mennyire maradhat stabil ez a kormánykoalíció? Mekkora hányatát adják a szociáldemokraták? Mennyire billen meg így az egyensúly?
Gyakorlatilag a szociáldemokraták nélkül nincs többség, tehát a szociáldemokraták adták a nagyobb súlyt ennek a koalíciónak. Valójában a szociáldemokraták nyerték meg a választást, az összes többi párt, az RMDSZ nem párt, és így most itt nem számolom ide, az összes többi román résztvevője a koalíciónak veszítette a választáson, méghozzá meglehetősen erősen, tehát a harmadik, negyedik helyezettek alkottak a szociáldemokrata párt mellett kormányt. Eleve nem volt egy túl, hogy is mondjam, kompatibilis koalíció, tehát egymással és saját magukkal is elég összeférhetetlen szervezetek kényszerültek arra, hogy együtt dolgozzanak. A legfőbb összetartó erő az a Románok Egyesülésért Szövetségtől az autó való félelem, vagy annak karanténba helyezésének vágya volt, de ez azért hosszú távon úgy látszik nem működött. meglátjuk, hogy ez most merre tovább, hiszen körülbelül 55 képviselője hiányzik a kormánynak ahhoz, hogy parlamenti többsége legyen. Már megindultak a fenyegetések, vagy valódi tárgyalások, hogy majd a parlament ellenzékéből fognak csábítgatni képviselőket, hanem más szavazások, csak hát az ellenzékben azok ülnek, akiket eddig leputyinistáztak meg, leszélsőségeztek, elég szép lesz, ha most velük együtt fognak szavazgatni a parlament.
Megkockáztathatnak egy előrehozott választást Romániában, mert említette, hogy olyan karanténba helyezték ezt a pártot, de egyre erősödik, vagy egyre népszerűbb.
Román törvény nagyon nehéz, nagyon megnehezíti az előrehozott választás lehetőséget, nem lehet kizárni természetesen. Ez majd eldől a következő időszakban, ugyanis nehéz előre szaladni. Most ott tartunk, hogy a szociáldemokrata miniszterek benyújtották a lemondásukat. Ezt még Nikus Ordán elnöknek alá is kell írnia. Vannak olyan hírek, hogy esetleg nem írja alá, és ezzel kényszeríti a koalíciós pártokat, hogy újra gondolják, hogy mit akarnak csinálni. Vannak olyan hírek is, miszerint már az elnök is menesztené a miniszterelnöket, hiszen a szociáldemokraták azt mondták, hogy amennyiben Ilja Bolozsán kormányfő távozik, akkor őket nem zavarja, ha egy nemzeti liberális párti miniszterelnök vezeti őket egészen 2027 tavaszáig, amikor cserélni kellett volna a miniszterelnököt. Még egy lépés van, ami eldöntheti a dolgokat, hogyha a szociáldemokrata párt benyújtanak egy bizalmatlansági indítványt, de ezt nem tudnák szintén, ha az előbb már említett aur nélkül elfogadtatni. Tehát itt most rókafogta csuka helyzet van. Mindenki a gyűlölt aur vagy félt aur segítségével tudja a saját pecsenyeit sütögetni.
Pászkán Zsoltot, a Magyar Külügyi Intézet külső munkatársát hallották. Az egyik vezető mérnök John Turnos váltja az Apple élén Tim Cookot, a vállalat marketing szemléletű vezetőjét. A HVSV szakmai portál munkatársa az Inforádiónak azt mondta, a vezetővel kapcsolatban fontos kérdés, hogy képes lesz-e az Apple termék struktúráját olyan megújulási folyamaton átvinni, ami újabb lendületet adhat a cég fejlődésének. Szabó Gergő kérdezte Kói Tamást.
Több okra vezethető vissza vezetőváltás a cégnél. Tim Cook ugye most már a 15. éve az Apple vezérigazgatója, pont 50 éves volt, amikor Steve Jobs betegségét és majd később halálát követően a poszton véglegesítették. 65 évesen, bár ugye saját magáról azt mondja, hogy fit, egészséges és tele van energiával, de hát azért látjuk azt, hogy ilyenkor azért, mert a cégvezetők át szokták adni a fiatalabb generációnak a stafétát. Ez történt ebben az esetben is, ugye John Turnos az utód 50 éves, pont annyi idős, mint amennyi Cook volt, amikor átvette az Apple vezetését. Egy jóval energikusabb, fiatalosabb vezetője lesz ő a cégnek előláthatóan. És hát talán más szemlélet is kell most az Apple vezetésében, mint amit eddig láthattunk. Jobs az első és a legmeghatározóbb Apple vezérigazgató. Ő egy ilyen vizionális alkat volt, egy látnok típusú vezető. Utána következett Cook, aki egy ilyen végrehajtó, inkább pénzügyi szemléletű ember volt, és egyébként rendkívüli sikeres időszakot ért el az Apple-lel. Ennél csak abba belegondolni, hogy az Apple értéke ahhoz képest, amikor ő átvette a céget 2011-be, több mint meg 10-szereződött, ugye 350 milliárd dollárt ért nagyjából az Apple 2011 nyarán, most több mint 4000 milliárd dollár az Apple piaci tőke értéke.
A pénzügyi sikereken túl még mit köszönhet a társaság Tim Cooknak? Mitől lett jobb több az Apple azáltal, hogy tényleg megsokszorozta az értékét?
Sikerült felépíteni egy olyan termékportfóliót, részben az iPhone sikerére építve, vagy részben az iPhone népszerűségre építve, ami további lendületet adott az eladásoknak, illetve az árbevétel növekedésének. Megjelentek az okosórák az Apple kínálatában, megjelentek az audio termékek, ma az Apple AirPods fülhallgatója a világ egyik legnagyobb példányszámmal adott fülhallgatója. Megjelentek olyan szolgáltatások, mint az Apple TV streaming szolgáltatás, az Apple Music ugye sikeressé tudott válni, bár nyilván olyan olyan szolgáltatásokkal még nem tud versenyezni, mint a Spotify, vagy ahhoz képest még azért nem ért el akkora méretet előfizetői bázisban. De alapvetően sikerült egy kicsit diverzifikáltabbá tenni a termékportfóliót. Ja, és hát ugye ne felejtsük el azt sem, hogy ugye Cook mindezt egy olyan időszakban tudta letenni az asztalra, ami egy rendkívül komoly turbulenciákkal és kihívásokkal járó időszak volt. Hát gondoljunk csak a koronavírus járványra és annak hatásaira, ami nagyon komoly kihatással volt a hardvergyártókra, az okostelefonpiacra, a PC piacra, az összes IT beszállítóra, mindenkire. Cook talán az egyetlen olyan amerikai cégvezető az IT szektorban, aki Kínával és Amerikával egyaránt jó kapcsolatot tud ápolni. Második Trump adminisztráció hatalomba lépését követően is meg tudta őrizni félig meddig a függetlenségét, ugyanakkor pedig Kínában is rendkívül sikeresek az Apple termékei, és ebben megint csak Cooknak a diplomáciai érzéke játszott komoly szerepet.
Mit lehet várni az utódjától, John Ternustól, akivel kapcsolatban maga Tim Cook azt mondta, hogy a valaha volt legjobb vezetőváltás hardveres világból érkezik, mire számíthatunk az Apple-től, leginkább a telefonok területén.
Hát Ernest ugye egy mérnök. Beszéltünk arról, hogy Cook inkább egy pénzügyi szakember, vagy marketing szakember volt. Ehhez képest Ernest egy olyan mérnök, aki egyébként már nagyon régóta az Apple-nél dolgozik. 2001-ben lépett be az Apple-höz, és kezdetettől fogva a hardware részlegnek volt egy meghatározó alakja, egy tervező figurája, és 2021-től pedig ezt a részleget vezette, irányította. Tehát azért mondjuk az ő keze nyoma már a ma kapható Apple termékeken bőséggel megtalálhatók, tehát ezeknek a tervezésében már mind részt vett Ernest. És ami az előtte a legnagyobb kihívás, az igazából talán kis túlzással az, hogy újra lendületezett nagyon kicsit az Apple-nek a tekintetben, hogy kicsit túl tudjon lépni az iPhone-okon a cég, hogy ne az legyen még a következő évtizedben is, hogy az iPhone-ok hátán próbál előre jutni az Apple, hanem bevezesse a céget egy olyan világba, ahol már lehet, hogy nem is az okostelefonok lesznek azok a termékek, amelyek mindenkinek ott fognak lapulni a zsebébe, hanem valami egészen más, nyilvánvalóan a mesterséges intelligenciához köthető hardware, amiről még nem tudunk mai szemmel semmit sem, de lehet, hogy az Apple-nek már ott vannak a fiókjában a tervek, és Ternus készen áll arra, hogy végrehajtsa a piaci bevezetést a következő pár évben, és egyébként utalt is erre, kiállt az Apple dolgozók elé bejelentés másnapján, és elmondta azt a dolgozóknak, hát persze nyilván ilyenkor minden vezető ezt mondja, hogy soha nem látott termékek fognak megjelenni az Apple kínálatában a közeljövőben vagy középtávon, hogy itt azért, amik most idén, meg mondjuk még akár a jövő évben piacra fognak kerülni termékek, azoknak a létrejötte az még mind azért Cook vezetéséhez köthető, vagy mind akkor indult el a tervezésük, vagy a megalkotásuk, amikor Cook volt még a vezérigazgató.
Kói Tamást, a HVSV informatikai portál szakíróját hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető Kántor Viola volt. Viszont hallásra!